Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét Pál apostolnak Filippibeit leveléből, az első részből a 12-től a 14. és 19-től 21. versekig.
Szeretném, ha tudnátok, testvéreim, hogy az én helyzetem inkább az evangélium terjedését szolgálja, mert ismerté lett az egész testőrségben és mindenki más előtt is, hogy Krisztusért viselem bilincseimet. Úgyhogy az Úrban testvéreink többsége fogságom körülményeiből bizalmat merítve, félelem nélkül bátran szólják Isten igéjét. Mert tudom, hogy ez üdvösségemre válik a ti könyörgésetek és Jézus Krisztus lelkének segítsége által. Ezért várom és remélem, hogy semmiben sem fogok szégyent vallani, hanem, mint mindenkor, úgy most is Krisztust egészen nyíltan fogják magasztalni, én értem. Akár életben maradok, akár meghalok. Mert nekem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség.
A mi segítségünk és minden reménységünk Istenben van, ki teremtett, fenntart, s bölcsen igazgat mindent. Amen. Isten igéjét János evangélium a 6. részéből olvasom, a 38. és 39. verseket. Nem azért szálltam le a mennyből, hogy a magam akaratát tegyem, hanem hogy annak az akaratát, aki elküldött engem. Aki pedig elküldött engem, annak az az akarata, hogy amit nekem adott, abból semmit se veszítsek el, hanem feltámasszam az utolsó napon. Szeretném, ha tudnátok, írja Pál apostol Filippibe, hogy az én helyzetem inkább az evangélium terjedését szolgálja, és ennek örül. Mi az ő helyzete? Az, hogy fogságban volt ekkor. Hogy hol volt fogságban, erre nézve inkább találgatunk. Az egyik, amit említ a levélben, hogy a testőrség, a házban levő testőrség tagjai is tudják, hogy Krisztusért viselem a bilincseket. Tehát olyan helyen, ahol római testőrség székelt, található volt. A másik információnk, hogy elég gyakori hírváltási lehetősége volt a filippi gyülekezettel. Mert Filippiből adományt küldtek neki Epafroditosszal, és írja, hogy ezt megkapta, és nagyon köszöni. Sajnos azonban Epafroditosz megbetegedett, ami az otthon levőket nyugtalanította. Tehát villámgyorsan valahogy hazaért a hír Filippibe, hogy Epafroditosz beteg, és azt mondja, hogy sőt, halálosan megbetegedett, de az Isten megkönnyörült rajta, és visszaküldhettem. Most pedig Timóteust szeretném majd elküldeni hozzátok, de remélem, hogy én is hamar elmehetek, én is lehetőséget kapok majd rá. Hogyha Rómába lett volna fogoly, mint ahogy volt később, akkor ott hónapok, nagyon hosszú idő, amire a hír ide-oda jár, vagy egy küldött hazamegy. Valószínűnek tartják, hogy Efézusban tartották ekkor fogva, és körülbelül Krisztus után 55-ben írta ezt a levelet. Tehát fogságban van, a mozgásában, a terveiben akadályozva. Ennek a levélnek mégis az alaphangja az öröm. Nem a mérgelődés, hogy pedig de szerettem volna, de jó lett volna, de most minden le van blokkolva. Nem a panasz, nem a bosszúság, hanem a bizakodás az alaphang, mind a maga sorsa, a maga munkája, mind a filippi gyülekezettel kapcsolatban. Kiderült, írja a filippieknek, hogy Isten ebből a helyzetből jót hoz ki. Minden rosszban van valami jó, mondja a bölcsesség. És úgy vélem, hogy már ez segít, már ez felülemel, és ez nyereség, ha ezeket a jókat legalább sorba tudjuk venni, legalább ezeket tudatosítjuk magunkban, hogy azért a rosszban ez jó, egy picit könnyít a lelkünkön. Most kezdem megbecsülni azokat a dolgokat, amiken eddig elsiklottam. Vagy most derült ki, hogy kik igazán barátaim. És örülök neki. Ő is írja, Pál is, hogy egyedül ti álltok mellettem ilyen támogatással, és ez nagyon jól esik. Így ismerkedtem meg olyan emberekkel, mondhatja más, akikkel soha nem találkoztam volna, hogyha nincs ez a szorító vagy rossz helyzet. De így különleges emberekkel, vagy olyan emberekkel megismerkedtem, akikkel jó volt, érdemes volt. A kisebb baj jó volt meg a nagyobbtól. Egy barátom balesetet szenvedett, és amikor a kórházba került, akkor mondták neki, hogy van az hátán egy anyajegy, ami úgy tűnik, hogy rossz indulatú dolog, ki kellene azt venni. És azt mondta ez a barátom, hogy hát én nem is azért mentem oda, de jó, hogy észrevették, és azonnal meg is csinálták ezt a műtétet. Mert lehet, hogy így nagyobb bajtól óvták meg. A rosszban a jó, most legalább van időm olvasni, most kezdem megérteni az öregeket, és így tovább. Sok tanulságot megfogalmazunk ilyenkor a magunk számára. Igen, jó, hogyha nem csak azt érzékeljük, hogy pályamódosításra kényszerültünk, hanem azért valami jó is van ebben. De Pál apostol nem egyszerűen pozitív módon próbál viszonyulni a helyzetéhez, hanem így írja, az én helyzetem az evangélium terjedését szolgálja, és ennek örülök. A testőrség körében, akik számára egyértelmű üzenet, hogy inkább elzáratja magát, de nem hallgat el ez az ember. Neki megér annyit ez a Krisztus, hogy akár börtönt is vállal érte, nem tudom, hogy tudott-e beszélgetni ezekkel az őrökkel, lehet. És azt mondja az apostol másik haszna, hogy a hívők körében, akik engem látnak, és azt tudják, többen felvátorodtak, hogy ne szégyeljék a hitüket megvallani. Azaz, nem önmagára nézve fogalmazta meg ennek a helyzetnek a hasznát, hogy hát azért annyi haszna van az egésznek számomra, nem számára, mások számára. Nagy haszna van ennek a dolognak. Másokra nézve fogalmazza meg a nyeresség oldalt, Isten felől nézve. Úgy gondolkodik, mi volt eddig az életem értelme? Az, hogy Jézus Krisztus hirdessem. És most nem lehet. De lehet, csak máshol másoknak, mint ahogy én azt eredetileg gondoltam. Írhatná azt, hogy pillanatnyilag semmit se tehetek, de ha majd egyszer kiszabadulok, csak szabadulnék már ki. Nem. Hanem azt mondja, tulajdonképpen itt is lehetek Krisztus tanúja. Itt mások közt másképpen áll meg engem az Isten, és ha az Isten áldása ezen a szituáción, és rajtam mégiscsak kitöltetik, akkor nem ez a lényeg. Az elmúlt hetekben került az iratterjesztés asztalára ez a kis füzet. Ajánlom a testvéreknek. Pap László bizonságtétele, aki 1999-ben rákban elhunyt lelkész volt. És ebből a bizonságtételből szeretnék egy pár sort felolvasni. Amikor elküldték a Kégolyó utcába kivizsgálásra, azt mondja, ott rögtön fél órán belül kiderült, hogy ez bizony non-Hodgkin limfóma. És ekkor jutott eszembe először az a tökéletlenség. Humorral próbálom mindig elviselni az elviselhetetlennek tűnőt. Jaj, de jó, akkor még lehet belőle miniszterelnök is. Hiszen a betegségünk már azonos, ha egyéb nem is. Antal Józsefre gondolva. És szembe kellett néznem azzal is, hogy igaz-e az, amit olyan sokszor hirdettem, hogy nekem az élet Krisztus és a meghalás nyereség. Szóval ilyen vaskosan szembenézni azzal a ténnyel, hogy emberileg szólva lehet ebből eső, lehet sár, lehet gyógyulás, de nem biztos, hogy lesz. Miközben foglalkoztam ezzel a gondolattal, hogy hogyan tovább, eszembe jutott, elmarad egy csomó helyen, amit már szépen 2 évvel előre beterveztem a szolgálatom, ahova várnak. A legelső érzésem a bosszúság volt. A második viszont, hát uram, ha valóban a tiéd vagyok, most te mérlegre teszed a szavaimat, igaz-e, hogy él bennem a Krisztus? Akkor viszont annyi történt, hogy áthelyeztél engem. Most ebben az esetben a hematológián, a 8-as épület első emeletén rendezted be a rezidenciámat. Nem a magam elfogadása volt a nehéz, hanem az állapotom elfogadása. Nekem, aki tele vagyok vitalitással, állandóan nyüzsgök. Isten most egyrészt behatárolta a szolgálati területemet, másrészt pedig intenzívebbé tette. Mert onnan nem mehet el a kuncsaftom, de én sem mehetek el. És azok a beszélgetések sokkal mélyebbek lehetnek, mint amikor szétébe hosszába szaladgál az ember. Az első 2 nap nagyon szokatlan volt. A tágas térről, ahova eddig vitt az Isten, maradt egy összesen 20 ágyas, egyfolyosós, néhány kórtermes hematológiai osztály. Nézegettük egymást, barátkoztunk messziről. Figyeltem, hogy most ki az, akit meg kell szólítanom. Ki az, akiért én beteg vagyok. Nem kellett soká várni. Senki ne higgye, hogy megtért az egész osztály. Voltak, akik kerek-perec visszautasítottak, ne beszélgessük, sünk, hagyjuk az ilyen süket szöveget. Jó, majd beérleli az Isten. De én nagyon tudom, hogy ott a helyemen vagyok. Nyugdíjas lelkész lehet valaki, de nyugdíjas hívő nincsen. És akárhol van az ember, mindenütt megvan a maga szolgálata. Nem a halál a megváltás, Krisztus a megváltás. Ez most már nem egy kegyes papi duma, hanem egyik betegtárs bizonyságtétele a másik betegtársnak. Így megélni a betegséget, ehhez a csodálatos találkozásnak kellett létrejönnie azzal a Krisztussal, akinek nem csak a ruhája szegélye gyógyított, hanem ő maga is. Isten áldjon meg bennünket egészséggel, Isten áldjon meg bennünket betegségünkben erővel. Teljesen egybecseng azzal, ahol Pál apostol a börtönt megélte. Isten áldjon meg bennünket azzal a szabadsággal, hogy el tudjuk fogadni a körülményeinket, és el tudjuk fogadni, hogyha másképpen alakult a helyzetünk, az életünk, mint ahogy elterveztük. Mert lehet, hogy az Isten tervébe viszont belefér ez. És lehet, hogy az Isten ebből jót akar, és jót tud kihozni. Nem gondolom ezt beletörődésnek, úgyse tehetünk más, muszáj beletörődni. Nem, inkább, ahogy ők megfogalmazzák, ez egy ráhangolódás magasabb rendű gondolatokra és tervekre, amiket mi általában nem látunk át, de valamit megérthetünk, hogy ez így beleilleszkedhet az Isten tervébe, és akkor nekem itt és most mi a dolgom. Mi Isten célja? Az Isten célja az, hogy őt megismerjük egyre jobban, életünk végéig egyre jobban, hogy engedjük, hogy ő valósággal jelen való legyen, tehát ne csak tudjunk róla, hisszük, hanem jelen való legyen, engedjük őt valóban be, engedjük megszólalni, engedjük, hogy vezessen, hogy értelmezzen dolgokat, hogy jelen való legyen. Csak ő az, akinek a szeretetében az a mérhetetlen szeretet vágy, ami az emberben van, kielégülhet. Az ő akarata, hogy az ő szeretetében bűnbocsánatot, békességet, biztonságot lejjünk. Engedjük, hogy mint mennyei atyánk tanítson bennünket az életre, mint ahogy mi tanítjuk a gyerekeinket, és az ő közelében más emberekké váljunk. És aki pedig ezt megtapasztalta, akivel ez elkezdődött, az másokat is meghívjon ebbe a jóba. Ez Isten akarata. És Pál apostolnak, és az előbb idézett Pap Lászlónak a szabadsága mögött az igazi keresztjén önértelmezés áll, hogy kiről szól az életem. Ha magamról, akkor Isten arra való, hogy én jól érezzem magam. És időnként szólok neki, hogy pontosítsuk, hogy mi is az. Ha Istenről szól az életem, akkor a terveket ő készíti. Nekem az élet Krisztus, mondja az apostol. A terveket ő készíti, és ha én ezeket megértem, és ezekkel azonosulni tudok, akkor örömöm lesz benne. Az öröm nem elsődleges cél, de járulékos ajándéka annak, ha az Isten akaratában vagyok, ha azt tudom megélni, akkor ebben mégis sok örömöm lesz még hozzá magasabb rendű, magasztosabb öröm. Kikért vagyok beteg? Kikért vagyok börtönben? Kikért vagyok bezárva a szobámba, az otthonomba? És lehetne még folytatni így a kérdésfeltevést. Azt mondja Jézus magáról, azért küldött az Atya, hogy senkit el ne veszítsek azok közül, akik hozzám jönnek. Senkit. Bárhova ment. Senkit el ne veszítsek. És azért jöttem, hogy ne a magam akaratát tegyem, hanem azért, aki elküldött. Ha Jézus arra törekedett volna, hogy jól érezze magát, hát dehogy hagyta volna ott a mennyet. És egyedül neki volt arra lehetősége, hogy kitérjen minden nehézség elől. Nem tette. Mert így akart megszólítani, és megmenteni, akit csak lehet. A Filippi levél következő fejezete egy nagy-nagy Krisztus imádat Krisztus himnusznak mondják. Krisztus megalázta magát önként. Szolgai formát vett fel, hozzánk hasonló lett. Engedte, hogy megfeszítsék. Hogy ami megmentésünkre a végsőkig elmenjen. Ezért az Isten fel is magasztalta őt mindenek fölé. Tudjátok meg, mondja Pál, hogy az én helyzetem az evangélium terjedését szolgálja. És mások az én példámból merítenek erőt. Az Isten itt akar velem valamit. Lehet így megélni betegséget, erre hallottuk a példát. Lehet így megélni pénztelenséget. Olvastam most Susanna Wesley-ről, 19 gyereket szült. 19 gyereket szült. Hát finoman is szólva szegények voltak. És azt írják róla, a férje kétszer is magukra hagyta őket. Egyszer azért, mert az adósok börtönébe került, másodszor pedig nem érhet egyet felesége politikai nézeteivel, és emiatt valahogy csúnyán összevesztek. Az asszony egyedül tanította összes életben maradt gyerekét, görög nyelvre oktatta őket 10 éves korukban, és hitre. Szinte soha nem hagyta el az otthonát. Annyira lefoglalta a háztartás, a föld megművelése és a gyerekek oktatása. Otthonának falein belül, írja életrajzírója, olyan szolgálatot végzett gyerekei felé, amellyel először Angliát változtatta meg, majd az egész világot, emberileg szólva. 2 gyereke nagyon neves prédikátor lett, Charles és John Wesley, akik aztán az 1700-as évek közepén a metodista egyháznak az alapítói lettek. Szinte soha nem hagyta el az otthonát. Hát ennyi gyerek mellett nehéz lett volna. De egy krisztusi lángot sikerült valahogy a szívükben őrizni, vagy meggyújtani, és ő úgy értelmezte, neki ez a feladata. Semmi más, de ez igen. Hogy lehetett ezt csinálni? Minden nap 1 gyerekórára elvonult imádkozni. A gyerekek is tudták, aztán már lassan azt is meg tudták tenni, hogy olyankor ne zavarják. Mert ez az 1 óra imádság volt, amikor mindig újra értelmezte a maga feladatát, ahol és amiben az Isten meg akarja őt áldani. Lehet, hogy a munkanélküliség egy olyan kényszerhelyzet, amit értelmeznünk kell, ezt az időt, ezt az átmeneti időt, amíg remélem munkát kapok, mire használjuk? Mit tesz most lehetővé Isten ezekben a hetekben, hónapokban? Van olyan testvérünk, aki nagyon sokat tett egy ilyen időszakban, kétkezi munkában, intézésekben a gyülekezetünkért. Most megtehetem. Megtette. Most megtehetem, hogy törődjek többet másokkal, most megtehetem, hogy bekapcsolódjak olyan feladatokba, amikre 8 órás munka család mellett, 8 órás munka, majd ami lesz, család mellett nem biztos, hogy rá fogok érni, de most igen. És ezt a lehetőséget Isten szerint való módon szeretném megélni. A körülményeket nem mi választjuk. Merem mondani, ha mindig mi választanánk a körülményeket, kevesebbről szólna az életünk. Isten azt szeretné, többről szóljon. És azért vannak olyan körülmények, amik kimondottan alkalmasak arra, hogy előtte megnyíljunk, és minden körülmények között ha az ő megváltottai vagyunk, Krisztus tanúi lehetünk. Áldjon meg bennünket ebben az Isten. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége maradjon mindnyájunkkal. Amen.